Sziasztok! Jó, jó délután nekünk. Köszönjük a történeteket. Dávid, tudod, hogy Szepi ment volna utánat, hogyha elmész. És Skander bajnokságban. Szepi. Hát... Ne felejtsétek, múlt alkalommal mondtam, vagy említettem, hogy november 30-a, december 1-e az a hosszú hétvég, nem az a minikonferenciánk, hát hosszú hétvégeszerű, de minikonferenciánk péntek este kezdődik, és szombaton a Tarjáni gyülekezettel együtt lesz, úgyhogy írjátok be a kis naptáratokban, nagyon várjuk. Nagyon várjuk. És én nagyon élvezem ezt a témát, azonosság, amiről beszélünk az elmúlt hetekben, és azt gondolom, hogy ti is nagyon élvezitek ezt a témát. És azt gondolom, hogyha szeretnéd, hogy az életed átformálódjon, szeretnéd azt, hogyha elkezdene gyógyulni az életedben az, aminek gyógyulnia kell, bekötöződnie annak, aminek be kell, hogy kötöződnie, megszabadulni ott, ahol meg kell szabadulnod, akkor ez egy jó kezdet, és foghatod, és oda mehetsz az interneten, a honlapon ott vannak az üzenetek, és újból meghallgatod, és igyekszel magadévá tenni, akkor meg lesz az áttörés. Meg lesz az áttörés, ahol Isten valósága áttör, ahol az új azonosságod. De meglátod egy kijelentésben, nem csak információban, hanem kijelentésben. Igen, 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 igen. Oké, és ez egy folyamat. Ez egy folyamat. Ez említettük valamikor Hudson Taylornak, aki az 1800-as években volt misszionárius Kínában, ez 15 évébe tellett ott, hogy leessenek a tantuszok, és hogy azt mondja, hogy igen, és szabad vagyok, és... Oké, úgyhogy ez nem azt mondom, hogy neked feltétlen 15 évedbe kerül, de... Lehet, hogy 15 évedbe kerül, de a 15 év nem most kezdődik feltétlen, jó? Tehát... Oké, úgyhogy kezdjük egy imával, és aztán folytassuk a témánkat. Mennyi atyánk! Nagyon-nagyon köszönjük, hogy itt lehetünk a te jelenlétedbe Jézus vérén keresztül, hogy az ajtó meg van nyitva, hogy futhatunk hozzád, és a te karjaid tárva vannak számunkra. Köszönjük azt, hogy a Szent Szellem által te ma délután szólsz hozzánk, és mi lejegyezhetjük azt, és a szívünkbe véshetjük ezt. Ez egy örök találkozás veled. Köszönjük neked, és taníts minket továbbra is Jézus nevében. Amen. Amen. Oké. Biztosan észrevettétek ti is, de hogy van egy ilyen azonosság lopás az életünkben. Mint hogyha a körülöttünk lévő világ, vagy a Biblia azt mondja, hogy sátán és démonok, az ördög megpróbálja így ellopni azt, akik valójában vagyunk, aki a mi azonosságunk Jézusban. És azon van, hogy szüntelen ellopja azt, akik vagyunk, és az ebben való biztonságunkat. Ez egy azonosság lopás. János 10:10-ben azt mondja, szia Ati, hallgasd és figyelj, és segíteni fog, jó? János 10:10-ben azt mondja, hogy az ördög, a tolvaj azért jött, hogy lopjon, hogy öljön és hogy pusztítson. És az igaz, az ördögnek van egy rafinált terve, hogy körülöttünk lévő embereken keresztül, környezeten keresztül, eseményeken keresztül, történéseken keresztül, és különböző módokon keresztül így ellopja tőlünk azt, hogy kik vagyunk mi. valójában Krisztusban. És aztán lehet, hogy hiszek Istenben, de igazából nem vagyok tisztában azzal, hogy ki vagyok én, hogy mi az én azonosságom. És hogyha ezt ellopta tőlem, utána pedig azt mondja, hogy a tolvaj azért, hogy lopjon, hogy öljön és hogy pusztítson, utána pedig megöli a képességemet. Megöli azt a képességemet, hogy tudjam szeretni Istent, hogy tudjak választ adni Istennek és Isten tervének az én életemben. Mert nem tudok választ adni, mert nem tudom, hogy ki vagyok. Nem értem, hogy fiú vagyok, azt gondolom, hogy szolga vagyok. Nem értem, hogy szabad vagyok, azt gondolom, hogy szabaddá kell magamat tennem. Nem értem, hogy minden ki van fizetve a kereszten, és én, bűnbocsánat van számomra, hanem megpróbálom valahogy én kifizetni, és most megöli a képességünket. És utána, miután megölte a képességünket, elpusztítja az életünket, és legalábbis ez a szándék, hogy elpusztítsa minden embernek az életét. Minden embernek az életét elpusztítsa. És mi, akik Jézushoz tartozunk, a mi életünket nem tudja elpusztítani, mert Jézusnak a kezében vagyunk. De amit tud tenni, az az, hogy meg akarja akadályozni, hogy ebben az életben, ebben a földi életben megélhessük azt a maximális életet, ami Isten személyes terve ránk nézve. Mert Istennek van egy személyes terve rád nézve, és ez a személyes terve, ez nem illeszkedik és kapcsolódik ahhoz, amit te gondolsz magadról. Nem illeszkedik és kapcsolódik ahhoz, amit mások gondolnak rólad. A Biblia tömve van ilyen történettel, ahol Gedeon magára nézett, és azt mondta, hogy ugyan már én nem tudom megszabadítani ezzel az erőmmel Izrael Midian kezéből. Jeremiás magára nézett, és azt mondta, hogy én fiatal vagyok, én nem tudok, engem ne hív prófétának, én túl fiatal vagyok. A Biblia tele van példával, ahol azok, akiket Isten elhívott, mindig mondtak egy kifogást, mert nem értették meg, hogy kik ők. Nem értették meg, hogy királyi gyermekek, nem értették meg, hogy elhívottak, nem értették meg, hogy bűnbocsánatok van, nem értették meg azt, hogy megvan nekik a Szent Szellem, és ez egy akadálya volt. És a mi életünkben is, hogyha ezben az azonosságlopásnak a célja a mi életünkre nézve, hogy aztán egy olyan életet élhessünk, amely messze, messze elmarad attól, ami Isten személyes terve rád nézve. Mikor Dániel és a barátai babiloni fogságba jutottak, Dániel 1-ben, akkor ott olvashatod azt a 6.-7. versben, hogy az első dolog, ami történt, még mindig az azonosságlopásnál vagyunk, jó? Az első dolog, ami történt, az az, hogy Dánielék nevét megváltoztatták. Dániel és három barátjának a nevét. Mind a háromnak a neve héberben az valamit jelentett Istennel kapcsolatosan. Isten nagyságát mutatta be, jellemét mutatta be. Dániel az azt jelenti, hogy Isten az én bírám. Aztán ott volt az egyik barátja, Hanánia, ami azt jelenti, hogy Isten kegyelmes. Aztán ott volt Mishael, ami azt jelenti, hogy kicsoda olyan, mint Isten. És aztán ott volt a negyedik, hogy hívták őt? Azariel, ami az... Azaria, ami azt jelenti, hogy... Isten a segítségem, az Úr az én segítségem, az Úr az én segítségem. És az első dolog az volt, hogy babiloni fogságban vannak, és megváltoztatják a nevüket. És Dániel megkapta a Baltazár nevet, ami azt jelenti, hogy ami a Baál névből jön, vagy a Bél névből, ami a babiloni istenség. És mindegyik kapott egy új nevet, amely valamilyen bávány Istenhez kapcsolódik. És ennek egy célja van, hogy Dániel felejts el, és a barátja, hogy kihez tartoznak, hogy honnan jönnek, hogy hol vannak az ő gyökerék, hogy mi az ő valódi azonosságuk. És a mi életünkben is. Ez a harc. Hogyha nincs meg az nekem, hogy ki vagyok én Jézusban, és nincs meg ez a hihetetlen biztonságom ebből kifolyólag, akkor nem fogom tudni élni azt az életet, azt a fantasztikus életet, amit Isten tervezett. Értitek? Ha nincs meg ez a hihetetlen biztonságom. Nem tudom, hogy hallottatok róla, hogy mikor építették San Franciscóba a Golden Gate hidat, 1933-tól 37-ig épült. És amit csináltak, történetben először, ez egy, biztos láttátok éppen, ez egy hatalmas híd, és amit csináltak a történetben először, hogy védőhálót tettek a híd építése közben a híd alá. Hogy amint építik a hidat, az építők, hogyha megcsúsznának és leesnének, akkor a védőhálóba essenek. És ez 19 embernek az életét megmentette. Egy ilyen klubot nyitottak, azt adták neki, hogy félúton a pokolba klub, mert ezek mind leestek, de megmenekültek. Mind megmenekültek, és a védőhálóba estek. Ami még fantasztikusabb, azt képzeljétek el, hogy a híd építők 25%-kal gyorsabban tudtak dolgozni, mert ott volt ez a védőháló. És volt egy olyan biztonságuk, hogy tudod, ha elszúrom is, nem akarom én elszúrni, de hogyha megcsúszok is, nem zuhanok bele a jeges 3-4 fokos vízbe, és aztán ki tudja, hogy ott majd mi lesz, mikor fognak engem felvenni onnan, így van. Ott volt az a védőháló. És ez az a védőhálónk, ami van Jézusban. Hogy tudod, hogy Jézusban vagyok, és ha megcsúszok, és ha elszúrom, és ha hibázok is, biztonságban vagyok, szeretve vagyok, akarva vagyok, Istené vagyok. Van egy biztonságom. Egy jó ideig úgy gondolkodtam, hogy én viszem Isten országát, vagy Isten királyságát, vagy a szolgálatot viszem a hátamon. Isten dolgait viszem a hátamon. És aztán, ahogy olvastam a Bibliát, és tanulmányoztam, és aztán voltak igerészek, amikhez jutottam, nagyon hamar világos lett számomra, hogy nem. Isten hordoz engem a hátán. Isten hordoz engem a kezében. Isten munkája visz engem. Én is Isten munkája vagyok. Nem én csinálom Isten munkáját, én is Isten munkája vagyok, amit Isten végez. És ebből egy akkora felszabadultság jön, hogy nem én hordozom Istent, nem az, hogy itt van a következő hét, és fogom az összes dolgomat, és az összes terhemet, ami ezen a héten van, várjatok, csak így a feladatok, meg minden, így, és csak... Egy jó hétnek nézünk elébe. Tudod, vannak. Így van, látjátok már, tudtam, hogy valami rossz lesz. Tudtam. Isten, miért nem segítesz nekem, tudod, Isten is. És aztán imádkozhatok, és olvashatom a Bibliát, és eljöttek az Isten tisztelt, és elmehetek a házi csoportba, és csak valahogy az egész nem működik. Tehát, jó, de nem működik. Így van? Ez ne kerüljön fel a Facebookra, rendben? Tudod? Jó, de nem működik. Ha még tudok felvenni valamit, felveszek. És lehet, hogy az imám valódi, mert a legjobbat akarom, de valami hiányzik. Nem értem meg, hogy az egész arról, hogy Isten... 5 Mózes 33.27. Ez egy őrült jó vers. Azt mondja, hogy Istennek alul vannak az ő hajlék az örökkévaló Isten, és alul vannak az ő örökkévaló karjai. Hallod? Az örökkévaló Isten, ő hajlék. Hajlék. Nem munkatábor. Nem rabszolgahajcsár. Nem. Ő hajlék számomra. És alattam vannak az ő örökké való karjai. Isten karjainak a dimenziói örökké való egyik irányba, másik irányba, harmadik irányba. Jó? Ez azt jelenti, hogy ha ezeket leteszem, akkor hol vannak? Isten örökké való karjaiba vannak akkor is. Ami leesett, az is Isten örökké való karjába van. Minden Isten örökkévaló karjában van, az egész életem. Nem én viszem Istent, ő visz engem. Ő visz engem. Olvassunk erről még? Olvassunk, jó? Nem ezzel készültem, de olvassunk. Ézsaiás 46. Ez volt az egyik vers, ami, ez volt az egyik olyan rész, ami egy májgeri volt nekem ebben. Ézsaiás 46. Peti, múlt héten megadtam ezeket a verseket, hogyha esetleg elő tudod halászni. Peti is össze van zavarodva, én is. Oké, Ézsaiás 46. Első verstől olvasom, jó? Azt mondja, ledől Bél, aki ez az a babiloni istenség, ez egy profécia. Elesett Nebó, ez is egy babiloni istenség. Állatokra kerülnek szobraik, és elviszik őket, megterhelik vele a fáradt állatokat. Amit csináltak ebben az időben, hogyha egy másik birodalom legyőzte az előző birodalmat, akkor fogták az előző birodalomnak a hatalmas isteneit, ezek ilyen hatalmas álló szobrok voltak, és ezeket ledöntötték, és feldarabolták, és állatokra tették, és elvitték zsákmánynak. Oké? Ezek általában jó anyagokból is voltak, nem csak kőből, hanem olyan jó anyagokból, nemesfémekből, stb. És elvitték, és állatokra rakták, és a kép az ez, amit a próféta és Isten akar az elménkben lenni, hogy a bálványokat felteszik az állatokra, és a bálványokat cipelik. És azt mondja, hogy megterheli velek a fáradt állatokat. Elesnek, összerogynak mind, nem menthetik meg a terhet, és ők maguk is fogságba mennek. Oké, tehát a kép az az, hogy itt vannak a bálványok, a bálványaink, és a bálványaink, Dávid, jó ez az akó, a bálványaink, tudod, az ember cipeli a bálványait, és megvan terhelve. Oké? Mert ő viszi. De a mindenható Isten, az egyedül élő igazi Isten nem ilyen. Oké? És ez a következő vers, harmadik. Azt mondja, hallgass rám, Jákob háza, és Izrael házának minden maradéka, akiket magamhoz vettem, anyátok méhétől fogva, és hordoztalak születésetek óta. Oké, nézzük meg, ez más. Azt mondja, ti hallgassatok rám, akiket magamhoz vettem, anyátok méhétől fogva, születésetek óta, így van? És hordoztalak születésetek óta. Ki hordozott bennünket? Ki hordoz bennünket? Isten hordoz minket. Nem mi hordozzuk őt. Isten hordoz az egész életünket. Következő vers, negyedik, hogyha megnézhetjük. Vénségetekig ugyanaz vagyok. Megőszülésetekig én hordozlak titeket. Wow! Vénségetekig ugyanaz vagyok. Ezt imádom Istenben. Ezt mondhatjuk ezt, hogy imádom Istenben, így van? Ezt imádom Istenben. Hogy ő nem fog változni. Hogy ő nem szeszélyes. Hogy ő nem az, hogy ígér most valamit, és aztán megváltoztatja a gondolatát. Vagy mond valamit, és aztán meggondolja magát. Nem olyan, hogy most szeret, de aztán nem tudhatom, hogy utána szeretni fog-e vagy sem. Hanem amit akar itt mondani, az, hogy bízhattok bennem. Az egész életetekben végig foglak kísérni titeket. Idős korotokig, megőszülésetekig, azt mondja, én hordozlak titeket. Nézd meg, ez tetszik nekem. Én alkottalak. Én hordozlak. Én visellek el. És én szabadítalak meg. Wow! Isten ezt mondja, ma én alkottalak. én hordozlak. Minden részlettel együtt, minden részletkérdéssel együtt. Minden gondoddal együtt, minden problémáddal együtt, minden megoldandó dologgal együtt. És mikor ez leesik, ez egy kijelentésé válik a te lelkedben. Wow! Akkor más lesz a hétfő, és a kedd, és a szerda. Nem azért, mert nagyszerűbb vagy, vagy erősebb vagy, hanem azért, mert beleállsz abba a valóságba, hogy kicsoda Isten, hogy ő hordoz téged, én visellek el, én szabadítalak meg. Ja. Wow, Isten hordoz minket. Isten hordoz minket. Úgyhogy Dániel léknél azt akarta az őket körbevevő közeg, hogy ezt felejtsék el. Hogy álljanak rá egy olyan életre, ahol ők a világegyetem középpontja. És tudod, a világegyetem középpontjának lenni nagyon fárasztó. Én már próbáltam. Ahol minden tőlem függ, azt gondolom, mindennek én vagyok a kulcsa. Tudjátok, vannak ezek a hangzatos mondatok, hogy te vagy a lényeg, te mindent megtehetsz, amit csak akarsz. Csak rajtad múlik. Csak magadban kell hinni. Csak higgy magadba. Csak magadban bízhatsz. Ez elég magányos hely. Csak magamba bízhatok, tényleg? Ez elég magányos hely. Most én már bíztam magamban, tudom, hogy magamban sem nagyon bízhatok. Akkor kiben bízhatok? És tudod, mit ez a nagyszer? Ez az evangélium, ez az örömhír minden nap számunkra. Hogy még magamban sem igazán bízhatok, de Istenben bízhatok. Hogy amikor minden összedől, olyannyira, hogy én is összedőlök, akkor Isten hordoz engem. És amikor ott vagyok a hídépítésénél, és megcsúszik a kezem, akkor beleesek a védőhálóba, és azt mondhatom, hogy fú, hála Istennek. Hála Istennek, és nem kell félelemmel és rettegéssel élnem. De van egy azonosságlopás, és az egyik része ennek az azonosságlopásnak az, hogy keresztények még csak ne is tudják, hogy kik ők Jézusban. Ne is tudják. A következő, figyelj erre, hogyha hallotta, hogy ki ő Jézusban, vagy olvasta az igéből, hogy ki ő Jézusban, akkor ne gyökerezzen meg abban, aki ő Jézusban. Maradjon csak egy ismeret szintjén. De nem, figyeljetek, a győzelem az ott kezdődik, amikor meggyökerezünk ebben. Kicsoda Isten, és ki vagyok én ő benne. Meg kell ragadnom ezt. Ez az egyetlen esélyem. Nincs más. Oké, úgyhogy csak hogyan ragadhatom ezt meg? Hogyan ragadhatom meg? Hogyan ragadhatod meg az azonosságod? Hogyan lehet ez a tied? Ugye nem a tied, de hogyan lehet a tied, mint megélve, megtapasztalva? Oké, az első az az, és ezeket említettük múlt alkalommal a végén. Az első az, hogy hallom. Tehát, hogy hallod Isten igéjét, hallod azt, hogy ki vagy Jézusban, olvasod, hallod, és fontos, hogy eljusson, hogy hallanom kell újból és újból és újból. Hallanom kell. És ezért nagyszerű az Isten tisztelet, mert jövök és hallom, és megnyitom a Bibliámat, és olvasom, és hallom, és egymás felé ezt akarjuk leleplezni. Ki a másik Jézusban? Nem az, hogy a másik mit szúrt el, vagy mi hiányzik neki, vagy tudod, miért biceg az ő életében. Mindannyian bicegünk az életünkben önmagunktól, önmagunkban. Nem, hanem kik vagyunk Jézusban. Ez a kulcs, hallom. Aztán utána tanulmányozom. Ez fontos, hogy hallom, de amíg hallom, addig sokszor az az érzet, hogy ez az övé, de nem az enyém. Értitek? Ez az övé, de nem az enyém. És becsaphatjuk magunkat nagyon könnyen. Én nagyon szerettem nézni, most már nincs időm rá, de nagyon szerettem nézni a teniszt. Néha nézek egy kicsi boxot is. De néztem Piedone filmeket. Tudod, Bud Spencer filmeket? Tudod, és amikor nézed a Bud Spencer filmeket, Bud Spencer, Terence Hill. Azt hiszem, Terence Hill az egyik gyülekezetünkben jár New Englandben, mikor ott van. Tehát ő is testvérünk, de mikor néztem a Bud Spencer filmeket, és vége volt a filmnek, akkor rögtön apukámmal elkezdtem bunyózni. Na, gyere, és rögtön úgy éreztem, hogy na most le tudom őt gyűrni. Miért? Mert láttam a filmet, és hát mondom, ez egyszerű, csak puff, puff, puff. Ja, ugyanígy volt a tenisznél, így néztem a teniszt, és egy idő múlva így elhitette velem, hogy olyan könnyedséggel játszottak, hogy elhitette velem a játék, hogy ez pofon egyszerű, és mondom, legközelebb, mikor a haverokkal, vagy a barátaimmal teniszezek, akkor le fogom őket nyomni, mert annyira egyszerű. Sokszor ilyen, mikor nézek valamit, jó, hát ez nagyon egyszerű, ezt én is tudom, és aztán, mikor ott vagyok, nem tudom. Ugyanígy van az azonosságunkkal. És Isten igéjével, hogy halljuk, és azt mondjuk, hát megint ez, de hát én ezt tudom, ezt már hallottam, ez már lerágott csont, ezt tudom. De mikor ott vagyok a csatahelyében, nem tudom. Oké, mert még nem az enyém. Fontos, hogy az enyém legyen, és ehhez, hogy az enyém legyen, ehhez tanulmányoznom kell. Azaz fogom, leírom ezeket a verseket, és fogom, és oda megyek, és aláhúzom, és elmélkedek róla, és gondolkodok, és aztán reggel, mikor felkelek, azt mondom, meg akarom ezt ragadni, és a csendességemben megragadom azokat a verseket, azokat az igazságokat, és a küzdelmeimbe beviszem, és megragadom, és tanulmányozom, és elmélkedek róla, és újból, 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 és egyszer csak bang, bang, leesik, és megvilágosodik. És van egy ilyen kijelentés az én lelkemben, hogy értem, Isten szeretete az enyém, hogy tudom, hogy ki vagyok, és megyek, és tanulmányozom, és elmélkedek, és ott vagyok, és megyek a biciklivel, felszak a biciklire is, és azt mondom, hogy Isten szeret engem. Tudod, és ott van a Biblia vers, tudod, aki szeretett engem, és önmagát adta, értem, Galácia 2:20 vége. Isten szeret engem. Isten szeret engem. Isten szeret engem. Isten szeret engem. Különböző módokon mondhatom el. Isten szeret engem. Nem a postást, nem a nem a taxisofőrt, nem a buszvezetőt, őt is, igen, de Isten szeret engem. Az én személyes életemben rengeteget segített az, és segít, hogyha fogom ezeket, és elmélkedek róluk. És akár szó szerint, mikor sétálsz, és mész, akkor előveszed, és én elő szoktam venni, és járatom. Elő szoktam venni olyan bibliai szakaszokat, amelyeket már nagyon sokszor átgondoltam, és még egyszer csak végigmegyek verső-verső. Vannak szakaszok, ahol csak az elmémbe kell végigmenni, mert már ismerem kívülről. Végigmegyek, és pam! Pang, pang. Wow, ez az enyém. Okay, ezért fontos, hogy tanulmányozom. És lehet, hogy azt mondod, hogy én nem vagyok ennyire kitartó, én nem vagyok ennyire fegyelmezett, hogy én most ezt hallom, és most tanulmányozzam is, én nem vagyok ennyire. Oké. Okay. Szeretsz a börtöneidben lenni? Tudod, szeretsz úgy élni az életedben, hogy félelemben élsz, aggódásban élsz, kicsinyhítőségben élsz, tudod, szeretsz a félelmeidben élni, a börtöneidben élni? Mert ha szeretsz, akkor nem kell. De ha te se szeretsz, akkor ez számodra van. Fogod és tanulmányozod. És aztán fogod és hiszed. Hiszem. És ez egy kulcs, erről beszéltünk ezekben a hetekben, hogy hiszem, hiszed. Beszéltünk arról, hogy először a hit, és aztán a megtapasztalás. Először hiszem Isten ország olyan, hogy először hiszem, és aztán látom. Nem az, hogy először látom, és aztán hiszem. Először hiszem, és aztán látom. Ja. Hiszem. A hitemmel ragadom meg, és aztán utána pedig megvallom. Oké? Okay? Megvallom. Megvallom. Így ragadom meg Isten igazságait arra vonatkozok, hogy ki vagyok én Jézusban. Hallom, tanulmányozom, hiszem, megvallom. Oké, és ez olyan, és aztán az enyém, ez az enyém, olyan, mint Dávidnak a kövei. Biztos, hogy emlékeztek rá 1 Sámuel 17-ben, amikor ott jött a Góliát, és a Góliát egy nagyon jó képe annak az ellenségnek, aki üvölt, és nem az igazi azonosságunkról beszél. Körbe vagyunk véve ilyen Góliátokkal. Ott van Góliát, és előáll minden nap, 40 napon keresztül, minden reggel, minden este, és üvölt, és gyalázza Izraelt, és gyalázza, és az első dolog, amit mond, figyeljetek, ez nagyon izgalmas, 1 Sámuel 17-ben, mikor kimegy, akkor úgy hívja Izraelt, hogy ti Saul szolgái. Ők Saul szolgái voltak? Nem. És mikor Dávid válaszol neki, mikor aztán szembe kerülnek, akkor úgy hívja magukat, hogy az élő Isten serege. Látod, újból és újból ez az azonosságlopás ott van, és Góliát kiállt, és aztán Dávid fut, és leszalad a patakhoz, és a patakból felvesz 5 sima kövecskét, és fogja az 5 sima kövecskét, és beteszi a paritjájába, és aztán kilövi a paritjából, és bum. És ez az 5 sima kövecske, ezek azok az ígéretek, azok az igék, azok az igazságok, melyek itt vannak az igéből, az igében, és a patakban simává lettek csiszolva, és a mi elménkben azáltal, hogy hallottuk, hogy tanulmányozom, és elmélkedek, beilleszkedik az életemben, és hiszem, és megvallom, és aztán jön Góliát, és előveszem, és megpörgetem, és bum! Oké, nézzünk meg néhányat, és fejezzük be ezzel, jó? Csak nézzünk meg Róma 8-ban, csak néhány kövecskét, amelyet megragadhatunk az életünkbe, vagy amelyet én is szeretek megragadni, és aztán bátorítalak téged, hogy te is ragad meg ezeket. Róma 8, itt van az első vers. Nézd csak meg, azt mondja, nincs tehát már semmi károsztatásuk azoknak, akik a Krisztus Jézusban vannak. Nincs tehát már semmi károsztatásuk azoknak, akik a Krisztus Jézusban vannak. Figyeltek! Olykor annyira szükségünk van erre az igazságra, hogy az elmondhatatlan. Vannak idők, vannak időszakok, vagy napok, vagy helyzetek, amikor mindannyiunknak is, nekem is, a fejem, a gondolataim, az érzéseim annyira meg vannak kavarodva. És annyira ott van ez a vádlás, ott van ez az űrzavar, ez a kiáltás. Értéktelen vagy, senki vagy, úgysem fog sikerülni, kicsi vagy. Értéktelen az életed. Ne is próbálkozz semmivel. Csak ilyen földbe döngölés. Ez a környezetből jön, de a légkörből jön. Bólogassatok, hogyha tudjátok, hogy miről beszélek. Bólogassatok. Azt gondolom, nézzetek rám, őszintén, beszéljünk szemtől szembe. Azt gondolom, hogy itt Magyarországon ez különösen egy Góliát itt a mi személyes életünkbe. Minden embernek az életébe. Egy ilyen lehúz, altat, befed, senki vagy, mit akarsz, Dávid, mit akarsz, mit ugrálsz, te csak tedd el magad, úgysem vagy senki, úgysem tudsz semmit, értéktelen vagy. És ennek köze lehet akár az érzéseinkhez is, nálam így szokott. Lehet, hogy reggel felkelek, és lehet, hogy van csak egy ilyen károsztatásnak egy ilyen érzete, ahol úgy érzem, hogy alapvetően, nem tudom, hogy mi a baj, de valami baj van. Így érzem. Aztán utána, ahogy ott van ez a károsztatásnak az érzete, tovább megyek a nap során, de nincs igazán egy ok, amiért kellene károsztatni magam, nem azért feltétlen, mert elbuktam, vagy mert mondtam valamit, vagy tettem valamit. Lehet, hogy elbuktam, de akkor megvallottam Istennek, és tovább megyek. De hogy ott van egy ilyen érzés. És aztán, ahogy tovább megyek a napom során, magammal húzom ezt az érzetet, hogy szerencsétlen vagyok. És ahogy ott van ez az életemben, olyan könnyen csak így az ember így hallgat ezekre a szavakra. És csak nagyon sokszor veszem elő ezt a Róma 8.1-et. Nincsen azért semmi károsztatások azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak. És olyan sokszor megtapasztaltam már azt, ahogy akár elmegyek egy sétára, vagy letérdelek imádkozni, és azt mondom, hogy oké, csak fogom és megragadom ezt a követ, és el fogom hajítani, és Góliátot fejbe fogom találni. És fogom, és azt mondom, hogy igen, ez az enyém, nincsen károsztatás a Krisztusban. És kijelentem ezt az légkörnek, a szívemnek, a lelkemnek, a környezetemnek, de igazából egy jó ideig a lelkem se tudja befogadni ezt. Tudjátok, hogy mire gondolok? Hogy a lelkem is hitetlen ezzel kapcsolatosan. Mert belőlem fakadnak ezek az érzések. Belőlem fakad akár az, hogy önmagamat elutasítom, stb. Úgyhogy a saját lelkem se tudja befogadni. De Isten igéje nagyobb, mint a lelkünk. Isten igazságai nagyobbak, mint az érzéseink. Isten igéje az kőszikla. És nagyon sokszor csak fogom, és ez az. Nincsen azért semmi károsztatás. Akkor ott van a Róma 7, hogy amit tenni akarok, azt nem teszem. Aztán amit nem akarok tenni, azt teszem. 24-esben, ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem a halálnak a testéből. És aztán Róma 7-nek ez a csúcspontja, ott, hogy ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg a halálnak a testéből. És aztán Róma 8-1, nincsen károsztatás a Krisztusban. Nincsen, nem számít, hogy hogy érzed magad. Nem számít, hogy ki mit mond. Nem számít, hogyha a fejed sincs helyén. Nem számít, nincsen károsztatás, azért, mert Jézus kifizette az árat, és nincsen többé pálca törve feletted. El vagy fogadva, Krisztusban vagy, és a jövőt fényes, és biztos, és mehetsz előre bátran, mert Istennek a kezébe vagy, és minden egyes érzelmed, és gondolatod, és körülményed, és helyzeted is Isten kezébe vagy, és mehetsz tovább bátran, és élhetsz egy bátor életet, és aztán ezek az érzések, és ezek a nyavaják el fognak hagyni. Mert beleállsz Isten igébe, és tovább mész, és meg fogsz szabadulni, és el fognak hagyni, aztán majd megint elő fognak jönni. Aztán megint el fognak hagyni. De csak tudd, hogy semmi köze ahhoz, aki te vagy, mert nincsen károsztatás a Krisztusban. És Róma 8.1, ez a kijelentés, mert Pálnak ez egy kijelentése volt. Mert Róma 7-ből jön, és Róma 7-ben küzd magával, és küzd a dolgaival. És Róma 8-1-ben kapja azt a kijelentést, és onnantól ez a kulcs kifejezés van, hogy Krisztusban. Kapja ezt a kijelentést, hogy nincsen károsztatás. És amint kapja ezt a kijelentést, és beleáll ebbe a kijelentésbe, megtapasztalja ennek a kijelentésnek az erejét és az életét. És amint beleáll ebbe a kijelentésbe, Róma 8 egy győzelmi fejezetté válik, mert egy kapu nyílik számára, hogy a szellemben járhasson. Viszont, hogyha úgy gondolom, hogy én szerencsétlen vagyok, nem ütöm meg a mércét, én senki vagyok, én értéktelen vagyok, és tele vagyok ezekkel az érzésekkel, vagy gondolatokkal, ha így gondolom magamról, akkor hogyan tudnék a szellemben járni? Róma 8 a Szent Szellemben való járásról szól, és ebből fakadó győzelemből. Hogyan? Csak úgy tudok, hogy belépek ezen a kapun keresztül, szabad vagyok. Mindegy, hogy hogy érzem magam. Nincsen károsztatás a Krisztusban. Oké, Róma 8, még nézzük meg ezt. 31-től 39-ig. Ez egy másik kő. Róma 8. 31-től 39-ig. Azt mondja, hogy mit mondunk tehát ezekre? Ha Isten velünk, ki ellenünk? Oké? Okay? Mellettünk egy repülőgép száll fel, vagy mi? Mit mondunk tehát ezekre? Ha az Isten velünk, figyelj erre, ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk? Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk? És persze ezt is sokféleképpen lehet olvasni, meg hallani. Lehet úgy is olvasni, hogy hát azért olyan sokan. Soroljam, hogy ki lehet ellenünk? Az adóhivatal, ki lehet ellenünk? A főnököm, a munkatársaim, az anyagi helyzetem, az egészségügyi helyzetem. Soroljam még, hogy ki lehet ellenünk? Nagyon sok mindenki lehet. Milyen? Hol él ez a pál? Mit gondol? Apám! Mit gondol, ha Isten velünk, ez nem a realitásban él, hol él? Hawaii-szigeteken limonádét szürcsölget, vagy mi van? Nem tudja, hogy annyi mindenki lehet ellenünk. És annyi mindenki van ellenünk. Mert hogy ha az Isten velünk, ki lehet ellenünk. Figyelj, Pál se volt hülye. Többet volt börtönben, mint börtönön kívül. Tudod, többet szenvedett, mint mi együtt éveit szenvedünk. Hogyha elolvasod a sztoriát. Nem arról beszél, hogy nincsenek kellemetlen dolgok az életben, és hogy hát ő ellene nagyon sokan voltak, azt tudjuk. Hanem arról beszél, hogy ha Isten velünk van, akkor mindazok, akik ellenünk vannak, igazából nem lehetnek igazán ellenünk, mert Isten velünk van. Lehet, hogy úgy tűnik, hogy ellenünk vannak, meg úgy tervezik, hogy ellenünk vannak, de ha a mindenható Isten, aki mindent a kezében tart, és aki mindent a kezében őriz, ő velünk van, akkor az ő tervében mindaz, aki ellenünk van, mégis velem van. Valamilyen módon. Róma 8:28. Tudjuk pedig, hogy akik az Istent szeretik, azoknak minden a javukra van. Tehát, ha Isten felügyelés ural minden egyes dolgot, másoknak a rossz akarata, a rossz májúsága, a különböző szituációk is mind beleférnek az ő tervébe, és ő úgy döntött, hogy szeret engem, és a javamat keresi, akkor mindezek a dolgok igazából velem vannak, mellettem vannak. Isten mellettem van. Isten melletted van. Oké, és ez egy nagy dolog. Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk? Aki az ő tulajdonfiát nem kímélte, 32. hanem ő mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk mindent vele együtt. Oké, mit mond? Ha Jézust érted adta, mert annyira fontos voltál neki, ha a saját fián nem spórolt. Ah, Tomi, fontos vagy nekem, fontos vagy nekem, de biztos, hogy a fiamat kell érted adnom? Ah, Tomi, várjál csak, angyalok, gyertek, dugjuk össze a fejünket. Nincsen itt valaki, egy ilyen középrangú angyal, aki ezt a dolgot el tudná intézni. Az az, hogy Tomiért a fiamat adjam. Nem, Isten nem. Isten a saját fiát nem kimélte, hanem odaadta mindnyájunkért. Mi módon ne ajándékozna ő vele együtt minden mi nekünk? Én is azt várom, hogy minden nekem ajándékozzon. Mit gondolsz, Pál? Ilyen esetben éppen nem a börtönből írta ezeket a szavakat, de ez csak pár év különbség, jó? Tehát csak véletlenül pontosan ezt a levelet nem a börtönből írta. És közben börtönben van, tudja, hogy Isten mindent neki ajándékozott a Jézussal. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy tudjuk, hogy az egész életünkre Istennek gondoskodása van. Ez nem azt jelenti, hogy a rossz dolgok megkímélnek bennünket, vagy a rossz dolgoktól megkímél minket Isten, vagy a nehézségektől, hanem a nehézségekben is meg fogjuk látni az ő gondoskodását. Viszont, hogyha úgy vagyok a nehézségben, hogy nem értem meg, hogy Isten velem van, hanem történik egy kis nehézség, na Isten, gratulálok, nagyszerű, leszerepeltél. Hogy fogom meglátni Istennek a gondoskodását? Így van. A hitetlenségem soha nem látja meg Isten gondoskodását. Pedig ott van. Na Isten, szép kis dolog. Mit csináltál? Ezt is elszúrtad. Oké? Várjál. Túl hamar vonsz konklúziót. Nem vonhatsz ilyen hamar konklúziót. Ha József ilyen hamar vont volna konklúziót, de nem. Várjál, bíznod kell Istenben. De mindezekkel együtt is? Igen, bíznod kell Istenben. Meddig? Nem tudom. Sokáig. Bíznunk kell Istenben. Mert Isten megígérte. És Isten soha nem hazudik. És figyelj, a nap végén, az év végén, az életünk végén és a történelem végén Isten hűséges, és mi nem. És Isten hűséges, és meg fogod látni, hogy ő hűséges volt. Ha a saját fiát nem kimélt, hanem mindnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna mindent ővel együtt mi nekünk. Kicsoda az, ki vádolja az Isten választottait? Ki ez vádlás? Úgyhogy jönnek vádak, mutogató kezek. Lehet, hogy önvád. Kicsoda vádolja az Isten választottait? És ez fontos. Figyelj, befejezzük mindjárt. Az önvád az egy brutális dolog. Amikor önvádlásban élünk, akkor nem vagyunk képesek megélni Isten tervét az életünkre. Nem vagyunk képesek. Az önvád az tönkre teszi az életünket. Isten szabaddá tett minket Jézusban. Kicsoda vádolja az Isten választottait? Nézd csak meg. Isten, aki megigazít. És ő meg is igazított bennünket Jézusban. Isten azt mondta, igaz vagy, és nincs vádlás. Ki az, aki kárhoztat? 34. Krisztus az, aki meghalt, sőt, aki fel is támadt, aki az Isten jobbján van, és esedezik is értünk. Oké. Ki az, aki kárhoztat bennünket? Ki? Kicsoda? És persze itt öt kérdést tesz fel Pál ezekben a versekben, és mindegyikre ugyanaz a válasz. Senki, ha Isten a főbíró kijelenti, hogy igazak vagyunk, akkor senki nem vádol bennünket. Senki, ha Krisztus az, aki meghalt értünk, fel is támadt, és aztán az Atya jobbján van, és imádkozik értünk, akkor senki nem károsztathat minket. És Krisztus az Atya jobbján imádkozik értünk, és azt mondja, bocsáss meg nekik, bocsáss meg nekik, bocsáss meg neki. Van egy főpapunk, aki közben jár értünk, és nincsen károsztatás. 35. Kicsoda szakíthat el minket Krisztus szeretetétől? Kicsoda szakíthat el minket Krisztus szeretetét? És megszámoltam, hogy 17 dolog van a válaszban. 17 dolog. Ki, ami nem szakíthat el minket? Ki fog minket elszakítani a Krisztus szeretetétől? Nézd meg! Nyomorúság? Vagy szorongattatás? Vagy üldözés? Vagy éhség? Vagy mezítelenség? Vagy veszedelem? Vagy fegyver? Nem értem, hogy lehet ilyen hülye példákat hozni. Hát, jó, abban az időben Pál ezeken ment keresztül, meg a keresztények. Jó? Tehát ezeken mentek keresztül. Sokszor mi átmegyünk a legkisebb kellemetlenségen, és rögtön. Na, Isten, ennyit a te szeretetedről. Hol van a szereteted? Vagy, na, nem is szeret engem. Tessék, itt a bizonyíték, nem is szeret engem. Ezeket üldözték, éheztek, mezítelenek voltak, támadták, vádolták, és azt mondhatták, Uram, sem, ezek nem szakítanak el minket. Mert nem szakítanak el. Mert semmilyen nehézség nem szakít el minket Isten szeretetétől. Semmilyen körülmény nem szakíthat el minket. Nézd meg, 36. vers. Mert meg van írva, te érted, gyilkoltatunk. Minden nap vágójuhoknak tekintenek bennünket. De mindezekben felettébb diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmasságok, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakíthat el minket Isten szeretetétől, mely Jézus Krisztusban, a mi Urunkban van. Meg vagyok győződve. Meg vagyok győződve. Meg vagyok győződve. Hallom, tanulmányozom és elmélkedek, hiszem és megvallom. Meg vagyok győződve, hogy sem halál nem választhat el Krisztus szeretetétől. Jó? És mi lesz akkor, amikor meghalsz? Semmi. Ugye te annál több? Minden? Jézus legyőzte értünk a halált, ezért mi igazából nem halunk meg. De amikor a mi testünk meghal, akkor abban a pillanatban a szellemünk és a lelkünk belép Isten jelenlétébe, a mennybe, a halál nem választ el minket Isten szeretetétől. Sem halál, sem élet. Nézd meg. Sem élet. Mi az? Ez. Az az élet, amit most élünk. Az az élet, amit most élsz, ebben semmi nem választhat el téged Isten szeretetétől. Semmi. Ez az élet, ami most éppen az életedben van. Mi van most az életedben? Semmi nem választhat el benne Isten szeretetétől. Sem halál, sem élet. Sem angyalok, sem fejedelemségek. Ezek angyalokról szólnak, és démoni fejedelemségekről szólnak. Sem jelenvalók, sem semmi a jelenben. Nincs egy dolog a jelenben, ami elválaszthatna téged Isten szeretetétől. Sem eljövendők. Volt bennem hosszabb ideig egy olyan félelem, hogy rendben, ezt értem, de mi van, ha a jövőben később lesz valami az én életemben, ami elválaszt engem Isten szeretetétől. Tudod, sem eljövendők, sem semmi a jövőben, semmi, semmi. Sem hatalmasságok, semmilyen emberi hatalmasságok. Polgármester, adóhatóság, tudod, semmilyen emberi hatalmasság nem képes minket elválasztani. Okay? Sem magasság, sem mélység. És az a 17. az ez, mivel a felsorolás valószínűleg Pál megunta. Sem semmi más teremtmény. Semmilyen más teremtmény. És persze itt jöttek azok az okos keresztények, akik ilyenkor azt szokták magukba mondani, felhúzzák a kis zászlót, és magukba azt mondják, semmi és senki, csak te magad választhatod el magad Isten szeretetétől. Csak mi magunk. Miért nem mondta azt Pál, hogy gyerekek, mindezek nem, kivéve te magad. Miért nem mondta ezt? Miért nem mondta azt, hogy kivéve te magad? Mert azoknak az okostojásoknak, akiknek ez a válaszuk erre, amint hallják ezt a verset, és ismerem, tudom, de mindig ott van, csak én magam. Valahogy nem ez volt a lényeg, nem ez volt a fókuszba. Mert még magunk sem választhatjuk el magunkat Istennek a szeret, Krisztusnak a szeretetétől Istenben. Magunk sem. Mert lehet, hogy én azt mondom, hát én szeretnék hátrább lépni, sőt, én szeretnék hátat fordítani, én szeretnék ellépni és elmenni, hogy csak találkozzak azzal, amit Dávid a 139. Zsoltárban elmond, hogy szellemettől hova mehetnék, hova futhatnék. Ha a tenger túlsó szárnyára szállnék, te ott is jelen vagy. Ha a Seolban vetnék ágyat, te ott is velem vagy. Isten szeretete ott is ott van. És ha hátat fordítok, akkor a hátamat süti, és nem az arcomat. Nem fogok belőle hasznosítani, hasznosulni, nem fogok bátorodni általa, de Isten szeretetét semmi meg nem változtathatja irántam a Jézus Krisztusban. Wow! Úgyhogy itt fejezzük be. Ma este kötelező házi feladat. Lefekszel az ágyadba, így befekszel oda, mint egy koporsóba. Így befekszel. Nekem volt olyan ágyam. Egyedülálló volt. Ami volt, mint egy koporsó. Ilyen ki volt feküdve már. Tényleg így be kellett feküdni. Nem tudtam oldalt aludni, vagy stb. Nem tudtam, mert így, akkor... Tehát nem tudtam, így betefeküdtem. Idáig tartott az ágy, így a lábamnak ez a vége így kilógott. És az első X nap arra az volt, hogy amikor felkeltem, viszkedtem. Tök sok ponton viszkedtem. De nem szúnyogcsípés volt, de viszkedtem. Gondolkodtam, hogy mi lehet ez. Aztán arra gondoltam, lehet, hogy vannak itt ilyen pókok, ilyen csípő pókok. Akik így este várják, hogy befeküdjek az ágyamba, a koporsóba, és aztán, amikor lekapcsolom a villanyt, akkor leereszkednek a kis pókok, és elkezdenek vacsorázni. Aztán csináltam egy olyan írtást, ahogy 3-4 napig nem tudtam bemenni a szobába utána, de utána megszűnt ez a viszketés. De, oké. Hol tartottam? Befekszem ma este az ágyadba, köszönöm. Házi feladat, köszönöm. Befekszem ma este az ágyadba. És el tudod elhinni azt a lelkedben, és fel tud-e szabadulni a lelked azáltal, hogy elhiszed, hogy tényleg örökre szeretve vagy. És semmi, de semmi nem választhat el téged Isten szeretetétől. És tudom, mikor először ezeket halljuk, meg másodjára, meg harmadjára, meg ötödjére, akkor van bennünk egy, lehet, hogy van bennünk egy ilyen bólogatás, de valahol ott belül még mindig merevek vagyunk. Csak nem bír a lelkünk örülni az igazságnak a Krisztusban. Értitek? De aztán, Uram, ez tényleg így van. Ez tényleg így van. És tudom, vannak itt köztünk olyanok, akik azt mondják, hogy én szerintem ez nem így van. Én szerintem ez nem így van. Vannak olyanok, akik nem tudják elhinni, hogy így van. Bátorítok arra, fogd és tanulmányozd. Mert engem az győzött meg, hogy tanulmányoztam. Mert sokszor a lelkem nekem sem érezte azt, hogy miért lenne így. De fogtam és tanulmányoztam, és azt mondtam, öcsém, ez van odaírva. Akkor most lefekszel, és azt mondod, hogy semmi, de semmi nem választhat el. És aztán rágondolsz az üzenetre, és arra ma este és holnap reggel, hogy az egész jövő héten nem neked kell hurcolni a dolgokat, hanem egész jövő héten Isten fog téged hordozni az ő kezén, mert megígérte. Oké? Megvan? Jó. Nagyszerű. Köszönjük neked, Urunk. Hálát adunk. Köszönjük, hogy ilyen fantasztikus Isten vagy. És köszönjük azt, hogy mi bízhatunk benned. Ma este nyugodhatunk benned, bízhatunk a te szeretetedben, mert szeretve vagyunk. És ez igaz a legjobb napunkon, mikor rengeteg szellemi győzelmünk van, és ez igaz a legrosszabb napunkon, amikor semmi, de semmi nem jött össze aznap. És Góliát kiállt, és a lelkünk is üvölt, a Szent Szellem szól az igén keresztül. Semmi nem választhat el téged az Isten szeretetétől, ami a Jézus Krisztusban, a mi Urunkban van. Köszönjük ezt neked, Urunk. Hogy váljon ez egyre inkább megélt azonosságunká. Kérünk téged Jézus nevében. Mindenki azt mondta, hogy...
Fáradtam,